Apertura. Európa Rádió. A református értékadó. Hírek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket, az Európa Rádió híreit Kecskés Ákostól hallják. Az új országgyűlés tárgyalás sorozatán automatikusan három, még az előző ciklusból visszaküldött törvény marad. A legrégebbi egy 2017-ben benyújtott vízgazdálkodási módosítás, amelyet az Alkotmánybíróság alaptörvény ellenesnek minősített. A szabályozás 80 méteres mélységig engedély nélkül tette volna lehetővé kutak fúrását. Napirenden maradt továbbá két, Sulyog Tamás államfő által tavaly visszaküldött nemzetközi megállapodás is. Ezeket a parlament később új előterjesztésként már elfogadta. Az új parlament több beszámolót is örököl az előző ciklusból, köztük a kúria elnökének és az ombudsmannak a jelentéseit. A Tisza kormánynak több függőben lévő törvényjavaslat sorsáról is döntenie kell. Külön döntés nélkül lezártnak minősül ugyanakkor a Fidesz-KDNP közélet átláthatóságáról szóló törvényjavaslata. Andrej Babis cseh kormányfő szerint eljött az ideje a visegrádi együttműködés megújításának. A politikus a CTK hírügynökségnek azt mondta, örömmel várja a közös munkát Magyar Péter új magyar miniszterelnökkel. Babis bízik abban, hogy Magyarország, Csehország, Szlovákia és Lengyelország ismét szorosabban működhet együtt az Európai Unióban. A cseh kormányfő gratulált Magyar Péter kormányfővé választásához. Martin Kupka, az ellenzéki polgári demokratikus párt elnöke, szintén üdvözölte az új magyar kabinet megalakulását. Úgy fogalmazott, szerinte Magyar Péter az európai együttműködésre helyezi majd a hangsúlyt. Közben Robert Fico szlovák miniszterelnök egy közös fotóval utalt a V4-ek újjászületésének reményére. A katonai hivatásban nem a külsőség, hanem a hazaszolgálata a döntő, hangsúlyozta a Böröndi Gábor vezérezredes a Ludovika Fesztivál szombati ünnepségén. A Honvéd vezérkar főnöke a végzős honvéd tisztjelöltekhez szólva kiemelte, a katonai pálya fegyelmet és áldozatkészséget követel, hiszen a tisztek a nemzet biztonságáért és jövőjéért vállalnak felelősséget. A rendezvény apropója a hagyományos 100 napos ünnepség volt, amely az augusztus 20-ai tisztavatás előtti utolsó nagy ceremónia. Új emlékérméket bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank és a Magyar Pénzverő. Hétfőtől kerül forgalomba a Magyar Labdarúgó Szövetség alapításának 125. évfordulójára készült sorozat. Ennek részeként egy 25 ezer forintos ezüst, valamint egy 5 ezer forintos színes film emlékérme jelenik meg. Bemutatják továbbá a Nagy Cenk Széchenyi Kastély műemléki együttes elnevezésű 5000 forintos emlékérmét is. Az érméket Horváth Andrea, illetve Lebo Ferenc tervezte. A jegybank tájékoztatása szerint 2026-tól változik az ezüst emlékérmék értékesítése. Ezeket már nem névértéken, hanem piaci áron lehet megvásárolni. A 25 ezer forintos ezüst emlékérme ára így 40 ezer forint lesz. Kifejlett fiatal barna medvét láttak szombat reggel az Aggteleki Nemzeti Park déli részén, Égerszög külterületén. A Nemzeti Park tájékoztatása szerint az állatot egy vadászati szórón figyelték meg. Ebben a térségben nem ez az első eset, tavaly tavasszal szinte ugyanitt észleltek már medvét. A szakemberek felhívják a túrázók figyelmét, hogy találkozás esetén ne csapjanak zajt, és lassan hátrálva nagy ívben kerüljék el a ragadozót, szabad utat hagyva az állatnak a meneküléshez. A barna medve Magyarországon fokozottan védett faj, elpusztítása vagy zavarása bűncselekménynek minősül. A Nemzeti Park munkatársai folyamatosan figyelemmel kísérik a területet, de a medve jelenlegi mozgásáról egyelőre nincs további információ.
Az időjárásról.
Felhőtlen lesz az ég, egyes helyeken azonban gomoly felhők képződhetnek, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, a megélénkül a déli délkeleti szél. Aztán hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Hírek az Európa Rádióban.
Amikor eléptem arra a hídra, én még tökre nem vettem észre, hogy simán lettem beleírva a sziget történelmébe. Itt a legszebb az ártéri hajnal, a Szentendrei úti alapza, itt az életem kemény nem kérde, én újra elindulok érte. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges legsötétebb erdőt. A leges-leges-leges-leges legsötétebb erdőt keresd, a leges-leges legsötétebb erdőt.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Köszöntöm Önöket, kedves hallgatóink! Ez a Kitekintő itt az Európa Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallják. Dr. Fodor Kinga gyakorlott kutyatartót, elhivatott állatvédőt, állatorvost már jól ismerik, hiszen többször beszélgettem vele itt a Kitekintőben. Volt már szó a cirkuszi állatokról, a laboratóriumi állatokról és a felelős állattartásról is. Most a kis kedvencek, közülük is leginkább a kutyák táplálásáról kérdeztem, mivel ezzel kapcsolatban is sok a tévhit.
Minden nap eszünk, minden nap táplálkozunk, ezért nyilván tisztelt a kivételnek. Azt hisszük, hogy értünk is hozzá, ugye? Mert azt gondoljuk, hogy ha mi eszünk és gyakoroljuk ezt a tevékenységet, akkor biztos, hogy értünk is hozzá. És ennek megfelelően sajnos nagyon-nagyon-nagyon sok a tévhit, és ez azért tragikus, mert ez nagyon sokszor az állataink életébe kerül. És ugye itt nem csak az állatok etetésében vannak tévhitek, hanem magunkról, ha beszélünk az emberek evésével kapcsolatban, és hát gondoljunk bele, hogy milyen divat diéták vannak időnként, vagy valakinek bevált egy diéta, és akkor azt hangoztatja, hogy az az egyedül és a legjobb, csak nem veszi figyelembe, hogy ami neki bevált, az nem biztos, hogy mondjuk az embertársának is jó. És ugye ugyanígy a kutyáknál is így van, tehát hogyha nálam az én kutyámnál bevált egy bizonyos etetési mód, akkor az nem biztos, hogy a másik kutyánál is be fog válni. És akkor persze hát itt lehet részletezni a különböző allergiákat, intoleranciákat, tehát nem véletlen, hogy a táplálkozás tudomány is, hogy a nevében benne van egy külön tudomány, illetve vannak dietetikusok, akik adott esetben a lehető legjobban próbálják összeállítani egy egyénnek a táplálását. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne a internetet bújjuk, ne a kutyafuttatóba, a többi kutyástól kérdezzünk információkat, hanem hogyha úgy gondoljuk, hogy valamit változtatni kellene az állatunk etetésén, a kutyánk, cicánk és egyéb állatunk etetésén, akkor mindig forduljunk állatorvoshoz. Tehát ez vonatkozhat arra, hogy úgy látjuk, hogy túl sovány a kutyánk, hogy úgy látjuk, hogy túl kövér a kutya, esetleg hasmenése van, vagy kicsit puffad. Tehát amikor látjuk, hogy valami nem stimmel az etetésével, soha ne a szomszédot és soha ne a kutyafuttatóba a másik kutyást kérdezzük, mert nem véletlenül. Ugye ez is egy szakma.
Remélem, sikerült felkelteni érdeklődésüket, tartsanak az Európa Rádióval ebben az órában is. Számítok a figyelmükre.
A messzámom már számtalan, nem keres engem már senki sem. Az utamat járom egymagam, de erős a lelkem. Valami kicsi zene szólott a hegyek közül, majd ott találkozunk, ahol a hold szembesül. Minden egyes becsapott hajnalával, kettőnél a sugallatával. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Szívemben őrzöm a boldogságnak látszatát. Mindig elmulasztani. Ha reggel korán kezd, majd én foglak felvidítani. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. Ha látom, az arcod elveszem. Kérlek, kérlek, hidd nekem, minden percét élvezem. De még mindig csak képzelem. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Nyílik majd száz virág, ha megtalállak téged. Nyílik majd száz virág, százból száz néz vissza rád. Nyílik majd száz virág, díszítik az utad, amerre jársz. Ha megtalálhatnálok, megszerethetnélek. Száz virág, ha megtalállak téged.
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora.
Hogyan bánjunk házi kedvenceinkkel, mire van szükségük ahhoz, hogy egy életen át úgy éljenek, amit tisztességgel megilleti őket? Többek között erről kérdeztem dr. Fodor Kinga gyakorlott kutyatartót, elhivatott állatvédőt, állatorvost, aki több könyvet is írt már a témában. Ezekben felhívja az állattartók figyelmét, hogy nem csak akkor bánnak rosszul a kutyájukkal, ha például nem adnak neki eleget enni, hanem akkor is, ha túletetik és ezáltal felhízlalják. Ismerni kell a kutya táplálásával kapcsolatos alapvető tudnivalókat, a leggyakoribb téveszméket és hiedelmeket is, de a legfontosabb, hogy nem szabad szem elől téveszteni azt a tényt, hogy minden kutya sajátos, egyszeri és megismételhetetlen önálló egyéniség, így mindegyikük esetében külön-külön kell megkeresni és megtalálni táplálásukhoz a megfelelő módszert, adagolást, természetesen figyelembe véve az állatorvosok ajánlásait is.
Igen, így van, nem véletlenül mondják, hogy az vagy, amit megeszel, és ez természetesen az állatokra is érvényes. Tehát ugye az alapkiindulás, hogy ne csak a kutyákról beszéljünk, hanem bármilyen kettésből tartott állat, az alapkiindulás, hogy meg kell néznünk, jó esetben mielőtt az állatot hazaviszi valaki, hogy az az adott állat, ahol természetes környezetében él, tehát most itt elsősorban az egzotikus állatokra utalnék, mert mondjuk azért, mert egy egzotikus papagájt tartunk, ugye az nem Magyarországon ős, honos, hanem lehet, hogy a világ másik táján. Tehát, hogy azt kell megnézzünk, hogy ő természetes környezetében mivel táplálkozik. És ugye ez kell legyen a kiindulási alap. És ugye nagyon-nagyon fontos, hogy soha ne abból induljunk ki, hogy nekünk embereknek mi a jó, és hogy nekünk mi esik jól, meg mi mit szeretünk, meg mitől érezzük jól magunkat. Mert ugye az állat az egy teljesen külön lény, teljesen külön fajba tartozik, és teljesen külön igényei lehetnek. Tehát előfordulhat, hogy ami nekünk jó és egészséges, az kifejezetten árt az állatnak, meg is betegítheti, adott esetben meg is ölheti, ugyanúgy, ahogy mi se esünk neki az állatoknak a eledelére, a takarmányára. Tehát ez az első, hogy olyannal kell táplálni az adott állatot, ami az adott állat fajta igényeinek megfelelő. És ezt követően jön a következő lépés, mert ez ugye csak egy, a másik, hogy ugye egyedenként is lehetnek eltérések, hiszen nagy mértékben befolyásolja a táplálékigényt, az energiaigényt, hogy milyen életmódot él egy állat. Maradjunk a kutyánál, egy aktív, sportos életmódot él a kutya, sokat kirándulunk vele, akkor nyilvánvaló, hogy az energia szükséglete magasabb lesz, mint mondjuk egy olyan kutyusnál, amelyik nagyon sokat van otthon, és keveset mozog. Ugye ez a fajtával is összefügg, mert mondjuk egy ilyen bulldog típusú kutya, egy basset hound, az eleve egy kevesebbet mozgó fajta, tehát vele nem lehet hosszan túrázni vagy kirándulni, míg mondjuk a juhászkutyák, terrierek, azok igénylik a lemozgatást, a nagyobb sétákat, ugye, és hát nyilvánvaló, hogy akkor nekik magasabb lesz az energia szükségletük.
Sok egyébként a tévhit a társállataink etetése kapcsán?
Hát sajnos nagyon-nagyon sok, és én azt szoktam mondani, hogy mivel mi eszünk, emberek, minden nap eszünk, minden nap táplálkozunk, ezért nyilván tisztelt a kivételnek, azt hisszük, hogy értünk is hozzá, ugye? Mert azt gondoljuk, hogy ha mi eszünk és gyakoroljuk ezt a tevékenységet, akkor biztos, hogy értünk is hozzá. És ennek megfelelően sajnos nagyon-nagyon-nagyon sok a tévhit, és ez azért tragikus, mert ez nagyon sokszor az állataink életébe kerül. És ugye itt nem csak az állatok etetésében vannak tévhitek, hanem magunkról, ha beszélünk, az emberek evésével kapcsolatban. És hát gondoljunk bele, hogy milyen divat diéták vannak időnként, vagy valakinek bevált egy diéta, és akkor azt hangoztatja, hogy az az egyedül és a legjobb, csak nem veszi figyelembe, hogy ami neki bevált, az nem biztos, hogy mondjuk az embertársának is jó. És ugye ugyanígy a kutyáknál is így van, tehát hogyha nálam, az én kutyámnál bevált egy bizonyos etetési mód, akkor az nem biztos, hogy a másik kutyánál is be fog válni. És akkor persze hát itt lehet részletezni a különböző allergiákat, intoleranciákat. Tehát nem véletlen, hogy a táplálkozás tudomány is, hogy a nevében benne van egy külön tudomány, illetve vannak dietetikusok, akik adott esetben a lehető legjobban próbálják összeállítani egy egyénnek a táplálását. Tehát én azt szoktam mondani, hogy ne a internetet bújjuk, ne a kutyafuttatóba, a többi kutyástól kérdezzünk információkat, hanem hogyha úgy gondoljuk, hogy valamit változtatni kellene az állatunk etetésén, a kutyánk, cicánk és egyéb állatfőnk etetésén, akkor mindig forduljunk állatorvoshoz. Tehát ez vonatkozhat arra, hogy úgy látjuk, hogy túl sovány a kutyánk, hogy úgy látjuk, hogy túl kövér a kutya, esetleg hasmenése van, vagy kicsit puffad. Tehát amikor látjuk, hogy valami nem stimmel az etetésével, soha ne a szomszédot és soha ne a kutyafuttatóba a másik kutyást kérdezzük, mert nem véletlenül. Ugye ez is egy szakma.
Csak én látom, vagy tényleg általános dolog, hogy sokkal több az elhízott kutya és macska, mint régen volt. Egyébként talán az idősebb korosztálynál látom ezt, hogy mondjuk sétáltatják a majdnem, hogy guruló kutyust.
Hát igen, sajnos ugye ez nálunk embereknél is a jóléti társadalmakban egy népbetegség, és sajnos kutyáknál is ez van. Tehát egyes statisztikák szerint a városi kutyák, tehát a városban, lakásban tartott, igazán kettelésből tartott kutyák 45-50%-a túlsúlyos vagy elhízott, és ez ugyanúgy, ahogy embereknél, állatoknál is nagyon sok problémát okoz, tehát maga az elhízás, mint olyan, az külön egy betegségként van már lejegyezve, tehát ugyanolyan betegségként kezelik az orvosok az elhízást, mondjuk egy vesebetegséget, vagy egy szívbetegséget. És itt felhívnám a figyelmet arra, hogy az esetek többségében az elhízás egész egyszerűen azért következik be a kutyánál, mert túl van etetve. Tehát nem hormonzavar, csak arra akartam utalni, nagyon sokszor azt mondják, hogy hát hormonzavaros meg a hormonja és amiatt kövér. Nem, sajnos nem amiatt kövér, hanem amiatt, mert sokat etetik. Én egyébként szoktam javasolni, mielőtt bármiféle terápiába belekezdenek, az úgynevezett etetési napló bevezetését. Ennek az etetési naplónak a lényege, hogy a tulajdonos kövesse nyomon, hogy mi mindent etetett meg a kutyával egy nap. Ugye ez ma már nem bonyolult, mert nem kell ilyen kis jegyzetfüzetkel járkálni, mert a telefonban is, telefonunk mindig nálunk van, vannak ilyen jegyzetelési lehetőségek. Tehát bármit megevett a kutya, ha csak a kifli csücsköt az asztal széléről, ha a kukából kilopott valamit, ha a szomszéd átdobált neki valamit, ha napközben adtunk egy kis jutalomfalatot, és természetesen a esti etetést is, vagy reggeli etetést is, és gyakorlatilag 2-3 nap múlva a tulajdonosok többsége meglepően fogja tapasztalni saját jegyzetei alapján, hogy hát persze, hogy kövér a kutya, hát gyakorlatilag egész nap nassol. És ilyenkor szokott az lenni, hogyha fogyókúráztatni, diétáztatni kell a kutyát, nagyon sokszor nem is kell egy szuper-hiper light vagy diétás tápot etetni. Nagyon sokszor elég, ha a normális adott fajnak, fajtának megfelelő jó minőségű tápot kezdik el etetni, abban a mennyiségben, amennyi az adagja, és semmi mást, és a kutya rohamosan elkezd fogyni.
Így jön akkor a következő kérdés, hogy házi koszt vagy táp?
Na, ez egy nagyon hosszú, és nagyon-nagyon sokáig lehetne erről beszélni, mert nagyon sok aspektusa van. Megpróbálom röviden összefoglalni. Itt a lényeg az, hogy a házi koszt alatt nagyon sokan ugye azt értik, hogy az otthon megmaradt ételeket odaadják a kutyának. Ezt én nem nevezném házi kosztnak, ezt úgy hívják, hogy konyhamalacnak tekintik a kutyát. Tehát ha a házi koszt, az igazi házi koszt, az otthon elkészített, olyan alapanyagokból elkészített keverék, ami az adott állatfajnak megfelelő alapanyagokból áll. Tehát ehhez, ha hosszú távon akarja valaki házi koszta letetni a kutyáját, akkor ehhez bizony szakértelem kell. Na most hál' Istennek ma már rengeteg táp áll rendelkezésünkre, és itt azért hozzátenném, hogy én eloszlatnám azt a tévhitet, hogy a tápok mindenféle betegséget okoznak. Persze vannak rossz minőségű tápok is, vagy rossz minőségű alapanyagok is, ha valaki házi kosztot rak össze, de hogyha megfelelő jó minőségű kutyatápot választunk, akkor nem hogy beteg lesz a kutya és lerövidül az élete, hanem sokkal tovább fog élni. Hát gondoljunk bele, hogy mikor még nem voltak tápok, 50-60 évvel ezelőtt meddig éltek a kutyák. Most meg pontosan a nagyon jó tápoknak köszönhetően eszméletlenül nagy kort, hát 17-18 éveket megélnek a kutyák, és nagyon sok esetben, ha valamilyen problémája van, egy diétás táp is rendelkezésre áll. Természetesen ezt lehet házi koszttal is biztosítani, de mondom és kiemelném, hogy ahhoz nagyon nagy szakértelem kell. Tehát ilyenkor én mindig azt szoktam javasolni, hogy ha nincs meg valakinek szakértelme, vagy nem tud dietetikushoz fordulni, hogy akkor válasszon egy olyan tápot, ami az adott fajnak, fajtának megfelelő, és figyelje a kutyát. És abból lehet látni, hogy az etetése jó, jó minőségű a takarmány, a táplálék, amit megetetünk az állattal, az állat egészséges, a szőre fényes, kondíciója megfelelő, nem sovány, nem kövér, a bélsara, az emésztése, ugye a széklete is rendben van, jókedvű, és akkor biztosak lehetünk benne, hogy a táplálása megfelelő.
Na de ha már táp, akkor milyen táp? Mert ugye azt látjuk, hogy lassan már minden boltban, üzletben lehet kapni kutya és macska tápot, az olcsótól a legdrágábbig. Szóval akkora nagy a választék, hogy szerintem egy laikusnak nagyon nehéz eldönteni, hogy akkor most melyiket vegyem a sok közül.
Igen. Igen, ez így van, tehát azért ezt az elején azzal kezdeném, hogy ugye az ár azért az itt is összhangban van a minőséggel, tehát nagyon-nagyon olcsón nem fogunk tudni jó minőségű tápot vásárolni. Természetesen nem kell ilyen csillagászati összegeket sem kifizetni, mert azért a középár kategóriás tápoknál is vannak nagyon jók, de azért nem tudok mondani konkrét tápot, mert hogy pont ahogy ön is mondta, olyan sokféle van, hogy ebből a sokféléből lehet kiválasztani a közép vagy felső kategóriás tápokból azt, ami számunkra a mi állatunknak a legmegfelelőbb. Én mindig azt szoktam javasolni, hogy az állatorvostól, hogy amikor a kutya hozzánk kerül, az alap, hogy elmegyünk állatorvoshoz vele, megkapja az oltásait, tanácsokat, és kérdezzük meg az állatorvost, hogy ő mit ajánl. És azt a tápot kezdjük el etetni, vagy pedig ha tenyésztőtől vásároltuk a kutyát, akkor ugye a tenyésztő szokott javasolni, hogy ő mivel eteti az állatait, és emellett folyamatosan figyeljük az állat kondícióját. És akkor abból látni fogjuk, hogy jó-e neki az a táp, vagy nem. És itt hozzáteszem, hogy előfordulhat, hogy az egyik kutyánál nagyon jól beválik egy táp, és a másiknál nem. De ez nem feltétlen a tápnak a hibája. Tehát, hogyha egy jó minőségű tápot etetnek sokan, és nagyon jó a visszajelzés, de mondjuk a mi kutyánk nem emészti megfelelően, az nem azért van, mert a táp rossz, hanem azért, mert a mi kutyánknak valamilyen speciális emésztési igénye van. Tehát mindenképp szakember tanácsát kérjük, és akkor a kutyát figyeljük mellette, és látni fogjuk, hogy a táp megfelelője. Egyébként nagyon sok, nagyon jó szakmai tanácsot tudunk már kapni az olyan állatfelszerelési boltokban, amelyek kimondottan erre specializálódtak. Több is van Magyarországon ilyen nagyobb állatfelszerelés és tápokat árusító boltok.
Kedves hallgatóink, hamarosan folytatódik a beszélgetés dr. Fodor Kinga állatorvossal a kutyák táplálásáról. Előtte azonban még jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Maradjanak velünk továbbra is!
Sötét csarokban remegek az ajtól, állj, na, na, na.
Ügyek az Európa Rádióban.
Köszöntöm Önöket! A híreket Kecskés Ákostól hallják. Magyar Péter szerint a szombati nap annak a közös hitnek a beteljesedése, hogy Magyarország képes újra talpra állni és újra közös hazája lenni minden magyarnak. A miniszterelnök az országgyűlés alakuló ülése után a Kossuth téren rendezett ünnepségen mondott beszédet, úgy fogalmazott, az emberek munkával, reménnyel és eltökéltséggel írták meg a változás történetét. Kiemelt, hogy minden magyar embert képviselni kívánnak, és a kormányzásban továbbra is számítanak a közösségek szerepére. Magyar Péter arra kérte támogatóit, hogy forduljanak a csalódottak és a nehéz helyzetben élők felé is. Azt mondta, Magyarország nem a félelem, hanem a szabadság és az összetartozás országa. Beszéde végén hangsúlyozta, most kezdődik igazán az ország újjáépítésének munkája. Gulyás Gergely szerint világos felhatalmazással és stabil többséggel kezdheti meg munkáját az új kormány. A Fidesz frakció vezetője közösségi oldalán gratulált Magyar Péter miniszterelnöki választásához, ugyanakkor bírálta első nyilvános megszólalását. Úgy fogalmazott, a köztársasági elnököt ért személyes és politikai támadások méltatlanok egy miniszterelnökhöz. Kiemelte, hogy a választók ugyan változást akartak, de szerinte ez nem jelenti az elmúlt 16 év eredményeinek letagadását. Gulyás Gergely a Fidesz kormányok eredményei között említette az 1 millió új munkahelyet, a szegénység csökkentését és a bérek emelkedését. Azt is hangsúlyozta, hogy a Fidesz támogat minden előremutató kormányzati intézkedést. Rétvári Bence szerint Magyar Péter első miniszterelnöki beszéde nem a nemzet egyesítéséről, hanem bosszúról szólt. A KDNP parlamenti frakció vezetője közösségi oldalán úgy fogalmazott, a Tisza párt felhatalmazása egyértelmű, ugyanakkor az előző kormányok is hasonló támogatottsággal rendelkeztek. Szerinte az új miniszterelnök elszalasztotta a lehetőséget egy emelkedett hangvételű beszédre. Rétvári Bence azt írta, Magyar Péter személyeskedő hangnemet ütött meg, és többször támadta politikai ellenfeleit. A KDNP frakció vezetője kifogásolta azt is, hogy a kormányfő több közjogi méltóságot bírált, és lemondásukat sürgette. A Fidesz-KDNP a parlament alakuló ülését megelőző egyeztetéseken kompromisszumkészen működött együtt az új kormány megalakulása érdekében. Az Egyesült Államok kész együttműködni Magyarország új kormányával, erről írta a budapesti amerikai nagykövetség ideiglenes ügyvivője. Caroline Savage a külképviselet közösségi oldalán hangsúlyozta, Washington elkötelezett a globális biztonság, a nemzeti szuverenitás, a civilizációs értékek és a kölcsönös jólét erősítése mellett. Az ügyvivő közölte, diplomatákkal együtt részt vett az országgyűlés alakuló ülésén és Magyar Péter miniszterelnöki eskütételén a parlamentben. A MOL szerint több kisebb benzinkút kimerítette a számára biztosított stratégiai dízel készletet. A vállalat közölte, a továbbiakban saját termelésből biztosítják az üzemanyagot a jogszabályban rögzített védett áron. Ez azt jelenti, hogy az érintett kutak gyakorlatilag haszon nélkül értékesítik a gázolajat. A Független Benzinkutak Szövetsége szerint a helyzet ellátási problémákhoz vezethet. Egri Gábor szakértő úgy fogalmazott, ha több kúton elfogy a kedvezményes üzemanyag, az a láncreakciót indíthat el az ellátásban. A védett árak fenntartását a kormány és Magyar Péter is támogatja, az intézkedést az ellátásbiztonsággal indokolta. Szakértők szerint ugyanakkor az üzemanyagokra bevezetett ár és stopp hosszabb távon egyre nehezebben tartható fenn. Miskolcon megnyitották a Miskolci Grafikai Triennálé 2026 prológját a Herman Ottó Múzeumban. A kiállítás a sokszorosított grafika elmúlt évtizedeinek válogatott alkotásait mutatja be, mintegy 65 művész munkáival. A szervezők szerint a Triennálé több mint 60 éve biztosítja a kortárs grafika bemutatkozási lehetőségét. A jubileumi tárlathoz több kiállítás is kapcsolódik, köztük önálló és kamara kiállítások a város más helyszínein. A megnyitón elhangzott, a kortárs művészet reagál a jelen eseményeire, így a mostani időszak is inspirációt adhat a művészeknek. A szervezők arra biztatják a látogatókat, hogy minél többen tekintsék meg a kiállításokat. A tárlat augusztus 9-ig látogatható a Herman Ottó Múzeum Görgei utcai épületében Miskolcon.
Az időjárásról.
Felhőtlen lesz az ég, egyes helyeken azonban gomoly felhők képződhetnek, és csak elvétve alakulhat ki zápor, zivatar, megélénkül a déli délkeleti szél. Aztán hétfőn erőteljessé válik a gomoly felhő képződés, amelyből a nap bármely szakaszában kialakulhatnak záporok, zivatarok. A csúcshőmérséklet 23 és 28 fok között alakul, a legalacsonyabb értékek 7 és 14 fok között lesznek.
Hírek az Európa Rádióban.
Nézel rám, de nem figyelsz, amit mondok, nem érdekel. Piszkálj csak, majd kieverem, de ezt a könyvet én akkor se ismerem. Lehet, hogy én lettem más, mégis úgy érzem, minden tükör hazudik, mikor még mindenki, mindenkiért kiállt, ó, lelkem szomjazik, és segítségét kiállt, hogyha hallja ezt most valaki, aki bátor és nem fél kimondani, mint a bohóc, aki mindig jó humorú, de
ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsora. Minden nap délelőtt 9 és 10, valamint délután 5 és 6 óra között itt az Európa Rádióban.
Kedves hallgatóink, ez továbbra is a Kitekintő, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Balázs Alexandra, és ahogy megígértem, folytatódik a beszélgetés dr. Fodor Kinga állatorvossal a kutyák táplálásáról. Ehet csontot a kutya, mert ugye a mesékben mindig azt látjuk, hogy a kutya csontot rág.
Igen, ez is egy nagyon-nagyon vitás téma. Ugye a csonttal az a probléma, hogyha szilánkosan törik, és a kutya habzsol, akkor mindenféle mechanikai sérülést okozhat a bérrendszerben. Na most én azt szoktam mondani, illetve az a tapasztalatunk, hogy általában a kutyától függ ez. Tehát van olyan kutya, amelyik vígan eheti a csontokat, mert annyira aprón összedarálja, természetesen a szilánkosan törő csontot minden kutyánál kerüljük, tehát a csirke csontot, ilyen kisebb testű madarak csontjait, akkor a halat is a halszálka miatt kerüljük, mert az is fennakadhat, még a nyelőcsőbe is, tehát ezeket kerüljük. Az ennél nagyobb csontoknál pedig azt kell figyelni, hogy a kutya milyen, tehát ha habzsol, nagyobb darabokat nyerre, csigolyacsontok, csirkefej és társai, akkor nem szabad adni a kutyának. De én a saját két kutyámat szoktam a példának felhozni, mert az egyik kutyámnak bármilyen csontot kis túlzással oda lehet adni, mert ledarálja szinte az egészet. A másik kutyámnak meg semmit, mert képes egyszerre lenyelni egy fél disznót. Tehát ugye itt mindig a kutyára kell figyelni. Általánosságból és óvatosságból azt szoktuk javasolni, hogy néha lehet adni a kutyának ezeket a nagyobb, nem szilánkosan törő, megfőtt állapotban lévő csontokat, tehát például sertés, marhalábszál, ezek nagyon-nagyon jó fogtisztító hatásúak, ahogy rákcsálja, nagyon sok ásványanyag hozzuk belőle, és nagyon jól el is játszik róla a kutya, csak nem szabad sokat adni, mert az viszont székrekedést okozhat nála.
De nyersen semmiféleképpen ne adjunk neki például semmilyen húsfajtát sem.
Van egy etetés, ugye a bárfetetés, ami kimondottan egy nyers etetés. Ezt is nagyon nagy szakértelemmel kell csinálni, mert a bárf, ez a nyers etetés, ahogy csodákat is tehet egy állatnál, ugyanúgy meg is ölheti. Tehát ha nem megfelelő módon adjuk, és odafigyelve nagy problémát okozhat, de a szakszerűen összeállítva meg nagyon sok kutyánál nagyon jó hatással van. Itt amire figyelni kell, hogy nyersen a sertéshúst ne adjuk semmilyen formába, és a vadak húsát, mert nyersen a sertéshús olyan vírusokat hordozhat, ami megbetegíti a kutyát, macskát, illetve a vadhúsok is tartalmazhatnak ilyen kórokozókat. Az összes többinél, ha megfelelő helyről szerzik be, bárfetetésnél akkor nem szokott problémát okozni, itt csak arra kell figyelni, hogy a nyers hússal való munka után nagyon alaposan be kell tartani a higiéniai szabályokat, hogy nekünk embereknek ne okozzon gondot, tehát egy nyers baromfi hús ugye a konyhánkban azért mindig a szalmonellózis veszélyét hordozza, de a szalmonella a kutyára nem veszélyes, csak ránk emberekre.
Egyébként melyek azok a megbetegedések, amelyek kifejezetten mondjuk a táplálással hozhatók összefüggésbe?
Hát én azt szoktam mondani, ami nem egyértelmű szervi probléma, az mind a táplálkozásra visszavezethető. Csak ugye az a pont ezzel, hogyha valaki csak egy kicsit eteti rosszul a kutyáját, tehát csak egy kicsit, akkor az nem lesz másnapra beteg. Tehát az a baj, hogy ha húzamosabb ideig nem megfelelően táplálják, valamilyen vitamin vagy ásványanyagból hiány keletkezik, akkor mire észrevevődik ez, és a tünetek jelentkeznek, addig már kialakult a betegség vagy a hiány. De általánosan az elhízása a legnagyobb probléma. És ugye az elhízása is az a probléma, hogy nem egyik napra a másikra alakul ki. Tehát nagyon sokszor, amikor már rádöbbennek, hogy elhízott a kutya, már levegőt nem kap, már ízületi problémái vannak, akkor az nem fogják tudni lefogyasztani egy-két napon belül. Tehát, hogy embereknél is, ha valaki 10 éven keresztül folyamatosan nő a valakinek a testsúlya, akkor nem fog tudni leadni 2 hónap alatt 20 kilót. Tehát, hogy ezért nagyon kell odafigyelni. Ha egészséges is az állat, évente egyszer egy ilyen általános vizsgálatot kérünk egy állatorvostól, ugye egy vérkép, hát egy évente egyszer csinálunk egy alapvérképet. Nagyon sok mindent már ki tudunk szűrni. Olyan szubklinikai problémákat, amik még tünetet nem okoznak, de a vérképből már jól látható, és azért még időben reverzibilis lehet, tehát visszafordítható.
Egyébként melyek azok az ételek, amelyek kifejezetten veszélyesek lehetnek a kutyára, macskára? Mert ugye azt hallottam, hogy édességet ne adjunk, és például krumplit se adjunk kutyának.
Hát igen, ezek is olyan kicsit fél információk, mert persze édességet ne adjunk, tehát cukrot semmiképp nem a kutyának való. A burgonyával, a krumplival az a helyzet, hogy nyersen nem tudja emészteni. De a főtt krumpli, a főtt burgonya az nem rossz alapanyag, tehát tápokban is megtalálható, és az egyik diétás táplálásnak az alapja a főtt burgonya. Amit mindenképp kerülni kell a kutyák etetésénél, az édesítőszeres táplálékok, itt a nyírfacukorra hívnám fel a figyelmet, mert a nyírfacukor az rettenetesen mérgező a kutyára, érdekes, mert csak a kutyára, és ugye nagyon sok süteményünkben van benne, és elég egy kis falatka a kutyának, vagy kukázik, kidobtunk egy fél ilyen megmaradt süteményt, és kukából kieszi, akár el is pusztulhat tőle. Ugyanígy nagyon veszélyes a csokoládé, a kakaóban lévő teobromin tartalma miatt, tehát nem azért, mert elhízást okoz, vagy a cukortartalma magas, nyilván, hogy az se tesz jót, de a teobromin, tehát itt ugye főleg a keserű csokoládék, tehát a magas kakaóban tartalmú csokoládék a veszélyesek, azok ilyen koffeinmérgezéshez hasonló, nagyon súlyos szív ritmuszavarokat okoz. Hát ezt a kettőt mindenképp kerüljük, de hát ha belegondolunk, ezt normális esetben azért kerüljük, mert mind a kettő humán táplálék, tehát nem is a kutyának gyártották. Aztán szoktunk javasolni, hogy nagyon figyeljenek, hogy szőlőhöz, mazsolához ne jusson a kutya, ugyanis a kutyáknak egy 10%-a, tehát 8-10%-a a szőlőtől vesebetegséget kap. És ugye ez is nagyon sok vitára ad okot, mert van olyan kutyatulajdonos, aki azt mondja, hogy ez butaság, mert az ő kutyája a kertbe folyamatosan a szőlőtőkék között teszi a szőlőt. Tehát én azt szoktam mondani, hogy szerencséje van, hogy az ő kutyája nem az, aki a szőlőtől vesebetegséget kap, viszont a szőlő az nem egy alaptakarmány a kutyánál, ezért ne is próbáljuk ki, hogy vajon a mi kutyánk az beletartozik ebbe a 8-10%-ba. Illetve amit még szoktam mondani, hogy figyeljenek, az a dió. Ugye nagyon sok kutya kertben a diófáról eszi a diót, mármint nem a fáról, hanem a hullott diót, ami veszélyes, mert ha héjastól eszi, akkor a héj felsértheti a bélnyálkahártyát, ugyanúgy, ahogy a csont. Ha viszont a dióbelet eszi, az nagyon hízlal, és ha véletlenül nedves dióbelet eszik a földről, és penészes, akkor az egy idő után nagyon súlyos máj problémát okozhat neki. Tehát ezek azok, amikre mindig felszoktam hívni a figyelmet, és bár nem etetés, de nagyon-nagyon fontos, hogyha a kutyánknak bármi baja van, soha ne adjunk neki humán gyógyszert, vagy a macskánknak. Tehát ha látjuk, hogy fáj valamilyen, eszünkbe ne jusson egy humán fájdalomcsillapítót adni, mert van olyan humán fájdalomcsillapító, ami elpusztítja, megöli a társállatainkat, és nem azért, mert a fájdalomcsillapító rossz, mert nekünk jó, nagyon jó, és nekünk semmilyen problémát nem okoz, de az állatainknál teljesen más a kiválasztórendszer, teljesen más a metabolizmus. Hát nem véletlen, ugye a orvostudomány és az állatorvostudomány az két külön tudományág. Tehát erre nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet, nagyon sok probléma, és nagyon-nagyon szomorú haláleset következik be állatainknál a humán gyógyszerek adása miatt.
És akkor valószínűleg az sem egy jó ötlet, hogyha valami baja van a kutyának, akkor rögtön az internetet kezdjük el böngészni, hanem inkább vigyük el állatorvoshoz.
Hát az meg a lehető legrosszabb az internet, mert nagyon sok ellenőrizetlen tartalom van fönt, illetve amit ugye most az interjú elején is mondtam, és nem tudom elégszer ismételni és hangsúlyozni, hogy lehet, hogy valakinél a saját állatánál bevált egy etetési mód, bevált egy diéta, bevált egy gyógykezelés, de az egyáltalán nem biztos, hogy a másik állatnál is be fog válni. Vagy pedig az egyik állatnál jelentkezett egy tünet, és megállapították, hogy mi a betegség, hogyan gyógykezelték. A másik állatnál is jelentkezik egy hasonló tünet. Egyáltalán nem biztos, hogy ugyanaz a betegség áll a háttérben. Viszont ha ugyanazt a terápiát kezdi el alkalmazni, nem megfelelő diagnózis nélkül, akkor tovább ronthatja a kutya állapotát. Ugye itt az egyik, hát én divatbetegségnek nevezem, az allergia, tehát ma már egy kutya elkezd vakarózni, akkor azonnal rámondják a tulajdonosok, hogy biztos tápallergiás. Van egy, hát rossz hírem nekik, de egyébként jó hír, tehát a vakarózós kutyáknak csak a 8%-a táplálékallergiás, az összes többi valami egyéb más miatt vakarózik, tehát egy vakarózó kutyának veszünk egy hipoallergén tápot, és nem javul, az nem azért van, mert rossz a táp, hanem azért, mert nem az volt a kutyának a betegsége. És ezt látom én az ilyen internetes fórumokon, hogy egymásnak adják a tanácsokat, és a kutya nem javul. Hát persze, hogy nem, mert nem az a baja. Tehát mutassuk meg egy állatorvosnak, hallgassuk ki a véleményét, és az ő javaslata alapján kezdjük el a terápiát. És itt még hozzáteszem, hogy ha valaki nincs megelégedve az állatorvosával, akkor még mindig kereshet egy másik állatorvost, inkább, mint hogy az internetet kezdje elbújni.
Mindezeket hallva egyébként pont az jutott eszembe, hogy ma boldog-boldogtalan kutyát vesz, macskát vesz, papagájt vesz, házi kedvencet vesz, holott ez egy akkora felelősség, és annyi mindenre kell figyelni, és az embereknek én állítom, hogy szerintem a 80%-a nem felel meg ezeknek a kritériumoknak.
Ez így van, sajnos így van. Így van, és én azt szoktam mondani, ugye állatvédelemben nagyon régóta benne vagyok, én azt szoktam mondani, hogy sajnos a tapasztalatok azt mutatják, hogy a otthon kettelésből tartott állatok sokkal nagyobb számban szenvednek, és szenvedve élik le az életüket, mint akár egy folyamatosan ellenőrzött, szigorú feltételeknek megfelelően tartott nagyüzemi állat, mert ott szem előtt vannak az állatok, nyilván, hogyha profi módon is megfelelően a szabályokat betartva tartják, mint az otthon tartott állatok a négy fal között. Senki semmit nem lát, elég csak egy nem megfelelő etetés, vagy elég csak az, hát hány ilyen tévhit van, hogy mondjuk a rágcsálóknak nem adnak ivóvizet, mert hogy adnak neki léduselességet. Tehát, hogy én nem is tudom, hogy ez hogy jutott így el, vagy hogy lett ez egy ilyen általános nézet. Tehát gondoljunk már, hogy ez a szerencsétlen végigszomjazza az életét. Hát mi mennyire lennénk boldogok, hogyha soha nem kapnánk vizet, csak mondjuk lédus gyümölcsöket. Tehát ezek az állatok végig szenvedik az életüket, és utána elpusztulnak egy nagyon súlyos vesebetegségben, kiszáradásban, és soha senki nem fogja tudni, mert nem kerülnek egy igazságügyi korbonszani vizsgálat alá, hogy végülis azért pusztultak el, és előtte végig szenvedték az életüket, mert mondjuk nem kaptak rendesen enni vagy inni.
Kedves hallgatóink, ahogy hallották, egy kutya megvétele sok esetben nem kerül sokba, ám egy életen át való tartása nem csak annyiból áll, hogy megetetem és elviszem sétálni. Egy állat tartása, ahogyan dr. Fodor Kinga gyakorlott kutyatartó, elhivatott állatvédő, állatorvos is hangsúlyozta, egy életen át tartó felelős gondoskodást jelent, biztosítva számára mindent, amire szüksége van.
Lemegy a torkomon, holnap meg felakad egy hajszál. Túl lógok mindegyik halmazon, rég összenyomnak a metszetek. Lent már a túl sok az ismerős, fent nem állnak jól a jelmezek. Ez a valaki, addig én vagyok, amíg nem lát semmelyik sorban. Leszek inkább úthengerek alatt, szülve fa ága a porban. Ki június végének túl hűvös, még decembernek meg túl heves. Ez vagyok angyalnak túl dühös, de lelketlen ördögnek túl kegyes. Az a sehova való, az a sehova való vagyok. Az a sehova való, az a sehova való vagyok. A teraszon vibráló halogén, a nyár, ami hamar ellobban. Az a sehova való, az vagyok én, porcelán az elefántboltban.
az értékek hullámhosszán.
Kedves hallgatóink, véget ért a kitekintő, hamarosan jönnek a legfrissebb hírek itt az Európa Rádióban. Így nincs más hátra, mint hogy búcsúzzam, kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Az elmúlt egy órában a szerkesztő műsorvezetőt, Balázs Alexandrát hallották. Műsorunkkal kapcsolatos észrevételeiket a véleménykukac.europaradio.hu e-mail címre várjuk, míg műsorainkat visszahallgathatják rádiónk honlapján, az europaradio.hu portálon a hangtárban. Sőt, itt letöltési linkeket, QR kódokat is találhatnak telefonos alkalmazásunkhoz, amelyek segítségével okostelefonjukkal bárhol hallgathatnak bennünket, olvashatják a Tiszán inneni és a Tiszántúli Református Egyházkerület híreit, kiadványait. Kitekintővel egyébként nem csak én, hanem szerkesztőtársam Hegedűs Márk is várja önöket az éterben, minden reggel 9 óra után pár perccel. További szép napot és rádiózást kívánok!
Kitekintő. Minden, ami foglalkoztat bennünket a hétköznapokban. Az Európa Rádió magazin műsorát hallották. Napindító. Hírek, információk, érdekességek. Az Európa Rádió magazin műsora minden reggel 6 órától.
Ezer darabra szórja szép a csillagok, kartács tüzé, az éjjel két fenekütóból merítek eget. Hiába száll ki csak saját, szárnya közé szorult madár, nincs szemembe fúró napsugár, tavasz gyóntat a nyár. Bármerre mész, én tudom hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom hol vagy, szárnyal kergető madár vagy. Bármerre mész, én megtalálom. Szívem, hiányod utána, de viszem már minden kedvem nálad hagytam, nem vagyok magam. Ha nem fúj lábad alatt az út, vagy fut veled az alagút, a halastónál újra látlak in the world, megyek utána. Bármerre mész, én tudom hol vagy, ha elfúj a szél, én tudom hol vagy.
Szaladj velem inkább a mezőn mezítláb. Szaladj velem inkább, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább a mezőn mezítláb, mindegy ki mit mond. Szaladj velem inkább.